Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Egyebek mellett hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kós bővítését felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Drónnal támadtak az oroszok egy személyszállító vonatot Ukrajna északkeleti részén, a csapásban 5 ember meghalt, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a civilek elleni támadást terrorcselekménynek nevezte. A magyar határtól indult, Csap-Barvinkove járatot érte az incidens. Első alkalommal érte támadás azt a kőolajvezetéket Ukrajnában, amelyen keresztül orosz nyersolaj jut el Magyarországra, erről számolt be még tegnap az ukrán sajtó. A dróncsapás tüzet okozott Lemberg területén. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Index megkeresésére azt közölte, az információk szerint magát a vezetéket nem érte a támadás. Az ukrán-magyar határszakaszon 3113-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Donald Trump szerint előrelépés van az orosz-ukrán háború megoldása felé vezető folyamatban. Az amerikai elnök a washingtoni fehérházat elhagyva újságírók előtt hangoztatta optimizmusát, írta meg a távirati iroda. Még a héten folytatódnak az USA közvetítésével, a múlt hétvégén Abu Dhabiban kezdődött háromoldalú közvetlen egyeztetések az amerikai-ukrán és orosz delegációk között. Donald Trump a gázai békefolyamat folytatásával kapcsolatban is előrelépésről beszélt, miután a palesztin Hamász kiadta az utolsó nála lévő 20 holttestét. Az elnök rámutatott, sikerült elérni az összes 20 átadását élve vagy holtan, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen. Egyben beszámolt arról, hogy tegnap egyeztetett a Szíria elnökkel is, és hozzátette, hogy a Szíriával kapcsolatos ügy is jól alakul. Magyarország is részt vesz a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet a Civil Katonai Koordinációs Központ munkájában, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint ez ma a világ egyik legfontosabb helye. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén idei első január ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tegnap. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály. A jegybank elnök arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. Újabb sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre az OTP Bank. A pénzintézet 500 millió euró értékben 6 éves futamidejű, de az 5. év végén visszahívható kötvényt bocsátott ki, a tranzakció jelentős túljegyzéssel zárult. Az MVM arra kéri a lakossági fogyasztókat, hogy egyelőre ne fizessék be a januári mennyiségekre szóló számlájukat. A társaság a technikai részletek kidolgozásáig a múlt héten felfüggesztette a számlák kiküldését, de vannak olyanok, akik korábban már megkapták a csekket. A kormány a mai ülésén tárgyalja a januári rezsistop részleteit. Több mint 20 évnyi tárgyalás után megállapodott a szabadkereskedelmi egyezményről az Európai Unió és India. Az Európai Bizottság szerint ez India eddigi legambiciózusabb kereskedelmi nyitása, amely jelentős előnyt ad az európai ipari és agrár élelmiszeripari ágazatoknak. Az amerikai elnök 15-25%-ra emeli a Dél-Koreára kivetett vámokat. Donald Trump azzal indokolta a döntést, hogy kelet-ázsiai szövetségese nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást. Spanyolországban mintegy 500 000 illegális bevándorló kaphat egy éves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a kormány rendelete alapján. Ez idő alatt hosszú távon rendezhetik az érintettek jogi helyzetét. 6000 fölé emelkedett az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma, jelentette az Egyesült Államokban működő emberi jogi iráni aktivista szervezet. További 17 000 halálozást is vizsgálnak. Végül az időjárásról: erősen felhős, borult az ég, sokfelé esővel, az északi középhegység térségében havas esővel, havazással, akár átmenetileg ónos esővel is, néhol megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban egy jogi témával foglalkozunk. Dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget arról, mit is jelent a csalás. Tartsanak velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és itt a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Bíró ura, mai témát egy kicsit onnan indítanánk, hogy szeret-e bűvészkedni? Így megkérdezem elsőként.
Nagyon szeretnék, de borzasztóan rossz a készügyességem, és minden bűvésztrükköt elrontok.
És emlékezette arra, amikor volt Rodolfo mester, hogy mi volt az első mondata, amikor a gyerekeket mindig elámított, örömet okozott nekik?
Rémlik még, de pontosan nem tudnám idézni, de valami olyasmi volt, hogy vigyázzat, csalok.
Igen, pontosan. És hogy egy kicsit most a témát bevezetve, hiszen a csalásról lesz szó. És hogyha ugye megnézzük a ember teremtését követően, már ugye legelőször is ugye egy csalásról olvashatunk, és hogy ezek a csalások hogy vannak jelen az életünkben. És ugye szoktál mondani, hogy honnan tudjuk megkülönböztetni az igaz gyémántot a hamistól? Hát úgy, hogy tudjuk, hogy milyen az igaz. Hogy kell kinézni az igaznak, hogy kell csillogni. És hogyha tudjuk, hogy milyen az igaz, milyen az igaz tanítás, mi az, amit nekünk követni kell, akkor nagyon fel vagyunk vértezve a hamisságok ellen. Viszont nem lehet elégszer arról beszélni, hogy nyilván ezek a értékes gyémántok, ezek a tanítások, tudások, hogy fel tudjuk őket ismerni, és ezeket pedig tudjuk követni. Hát ezért beszélünk mi most erről, hogy egy kicsit felvilágosítsuk a hallgatókat is, hogy hogyan tudjanak különbséget tenni, és hogy a megtévesztés ellen fel tudjanak ők is vérteződni.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, azért is, mert lehet, hogy én magam sem tudtam volna ennyire pontosan összefoglalni, hogy miért is foglalkozunk állandóan a csalással. Talán azért, mert hogy folyton megpróbáljuk megkülönböztetni az igazat a hamistól. És bármennyire is úgy tűnik a világunkban, hogy dolgokra pecsétet raknak, márkajelzést, dolgokról kimondják azt, hogy ezek fontosak, mellé állnak fontos emberek, de valójában azokat az értékeket megtalálni, amik igazak, és amelyeket tovább kell vinnünk, azokat ugyanolyan nehéz a mai napig megtalálni. És gondolhatunk akkor Salamon királyra, aki azért kért bölcsességet, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Miért volt erre szüksége? Hát ez egy örök kérdés. Ez valóban a Teremtés könyvébe, az első történetek között olvashatunk arról, hogy volt a kígyó, aki ravaszabb volt minden állatnál. És nagyon érdekes a kígyónak a mentalitása, ahogyan az emberpárhoz közelít. Kiválasztja az egyiket. Soha nem úgy támad egy csaló, hogy egy nagy közösséget megcéloz, és akkor hagyja, hogy az emberek beszéljenek és kommunikáljanak egymással. A csaló mindig megpróbálja megtalálni az egyiket, esetleg a gyengébbet, de mindenképpen kiválaszt egy szemét, akit elkezd befolyásolni, mert tudja, hogy rajta keresztül el tud jutni a többiekhez. És megint csak nagyon érdekes az a mentalitás, ahogyan ezt a csalást végrehajtja. Mert hogy kérdez. Biztos mindenki emlékszik arra, amikor azt mondták, hogy akkora hazug az illető, hogy még ha kérdez, akkor is hazudik. Na, a kígyó pont ilyen volt. Nem állított valamit, nem megpróbált rábeszélni valamire, hanem egy kérdést tett föl, hogy valóban igaz, hogy a kert egyetlen fájáról sem szabad enni? Hát rögtön elkezd berzenkedni az igazság tudata Évának, hogy nem arról van szó, hogy egyik fáról sem ehetünk, csak meg van határozva, hogy ott az egy, arról nem lehet. Ő maga kezd el gondolkodni azon, hogy igen, ott van az egy, de hát azról miért is, hogy elülteti a kételynek a csíráját. És akkor, amikor manapság egyébként csalás áldozatává válunk, akkor ugyanezeket a folyamatokat figyelhetjük meg. És mondhatnánk, hogy ezek a klasszikus olyan típusú csalások, amikor találkozunk egy törzsölt, gonosz, megtévesztő alakkal, aki rá tud beszélni minket mindenre. De érdekes, hogy a mai világban a csalások már egészen máshova helyeződtek át. Mégpedig az online térre és a digitális világra. Viszont ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a régi csalásoknál. És ugyanazok a megtévesztő fordulatok vannak, hogy gyakran nem is a csaló az, aki igazán kezdeményezi a folyamatot, hanem mi vagyunk azok, akik keressük a csalókat. Szinte azért, mert hogy azt keressük, hogy hol lehet olcsóbban hozzájutni valamilyen termékhez. Azt nézzük, hogy hol kapunk valamilyen extra ajánlatot, amit senki más nem kaphat, és mi mégis meg tudjuk azt szerezni. És belecsúszunk azokba a hálókba, amiket mások kitesznek elénk.
Tehát gyakorlatilag megtévesztéssel akarnak bennünket rávenni, és pontosan a vágyainkat próbálják egy illúziót kelteni azzal, hogy hát igen, ha ezt megteszük, akkor pontosan az a vágyunk fog kielégülni, amire vágyik az ember. És ugye, hogy a vágyaink mennyire meg tudnak ebben téveszteni, és egyből rá tudunk mindehhez csatlakozni.
Valóban, mert hiszen a paradicsomban ott volt rengeteg fa, rengeteg gyümölcs, és mindegyik kívánatos volt. Miért érdekelte volna az első emberpárt pont az a fa? Ahhoz föl kellett arra hívni a figyelmet, arra rá kellett vezetni őket. És vannak olyan vágyaink, amelyek sokszor nem is annyira tudatosulnak, csak elhintik bennünk ezeket a dolgokat. Azért változott talán nagyot a világ, és azt lehet látni a bírósági ügyek kapcsán is, hogy régen, hogyha történt egy káresemény, egy csalás, és azt akár büntetőeljárás keretében, akár egy polgári ügyben tárgyaltuk, akkor nehézséget okozott előkeríteni az illetőt. Mert hogy eltűnt, elszökött, elmenekült. És ezzel mindig küzdködtek az emberek, hogy mi van akkor, hogyha a csaló menekülés, és nem lehet megtalálni, és elbújdosott valahova. A mai világunk olyan, hogy szinte bárkit meg lehet találni. De valami egészen más dolog is történt, mégpedig az, hogy már a csalókkal nem találkozunk személyesen, hanem sokszor egyszerűen csak egy honlappal, egy okos eszközzel, egy hirdetéssel, egy linkkel kerülünk kapcsolatba. És aztán csak azt tapasztaljuk, hogy az a pénz, amiről nem is tudunk, hogy hol van, csak néha, amikor kivesszük a bankautomatából, azt már nem tudjuk kivenni.
Yeah.
és a csalásnál az a büntető jogi kategória. Akkor bíró úr pedig ugye polgári peres bíró. Hol van ennek a határa? Vagy hogy lehet ezt szétválasztani?
Nagyon jó a kérdés, mert hogy lehet tapasztalni azt általában az állampolgároknál, hogy nem tudják, hogy mi a különbség a büntető és a polgári jog között. A csalás akkor, amikor valaki jogtalan haszonszerzés véget más tévedésbe ejt vagy tévedésben tart, ezzel csalást követel. És ez egy bűncselekmény, ennek van egy értékhatára, ez 50 000 forint. Ha kevesebb értékre követi el valaki, akkor is úgymond kriminális cselekményt követel, de egy enyhébb kriminális cselekményt, amelyet a szabálysértés szankcionál. Ehhez képest, hogyha 50 000 forintot meghaladó a kárösszeg, akkor már a büntetőjog fog foglalkozni vele. De a büntető eljárásnak a célja elsősorban az elkövetőnek a megbüntetése, nem pedig az, hogy helyreállítsa a megváltozott vagyoni kérdéseket. Ott az anyagi reparáció, az, hogy visszakapjuk a pénzünket, az nem mindig sikerül. Azért, mert nem ez a célja az eljárásnak, a büntetésre koncentrál. Nagyon sokat változott egyébként az igazságszolgáltatás, a büntető igazságszolgáltatás is. Vannak olyan kifejezéseket, amelyeket használunk mostanában, mint restoratív igazságszolgáltatás. Azt mondjuk, hogy helyreállító igazságszolgáltatás. Hogy minden próbáljon leginkább olyan helyzetbe kerülni, mint mielőtt megsértették volna a jogunkat. És ezeket például a közvetítői eljárás az, ami a leginkább tudja szolgálni. Ezért van az, hogy nem csak polgári ügyekben, hanem büntető eljárások során is ugyanúgy van lehetőség közvetítői eljárás igénybevételére. Tehát a büntető eljárás célja az elkövetőnek a megbüntetése. Azok az ügyek, amelyek polgári bíróként hozzám kerülnek, vagy polgári bírákhoz kerülnek, azok pedig arról szólnak, hogy a bekövetkezett kárt hogyan lehet visszaszerezni. Hogy hogyan lehet visszaszerezni azt a pénzt. Ezek már a kártérítés szabályai szerint működnek. Ugyanis aki másnak jogellenesen kárt okoz, az köteles ezt megtéríteni. Kivéve, hogyha úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Ez a jogszabály szöveg. És nyilvánvaló, hogy egy bűncselekmény elkövetése esetében valaki nem úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. És nyilvánvaló az is, hogy akkor kárt okozott, tehát a kártérítési elemek megvalósulnak. A nehézséget a mai világban éppen az okozza, hogy nem mindig lehet megtalálni ezeket az embereket. Volt egy olyan érdekes ügy, amivel foglalkoztam, ahol az történt, hogy valaki például szerette volna feltölteni a feltöltőkártyás telefonját. És fellépett egy internetes oldalra, beírta gyorsan a keresőmotorba azt a szolgáltatót, akinél volt a kártyája, kidobott egy oldalt, ott kértek tőle adatokat, ezeket szépen beírta, a kártyás fizetéshez beírta a kártyájának az adatait, majd aztán azt tapasztalta, hogy valami mégsem sikerült, nem sikerült feltöltenie a kártyáját. Valami hiba üzenetet is kapott vissza. Eltelt néhány nap, és egyszer csak azt vette észre, hogy a kártyájáról több 100 000 forint hiányzik. Kapott értesítést róla. Kapott egy üzenetet, hogy levontak tőle több 100 000 forintot. Természetesen egyből letiltotta a kártyáját, és próbált valamit tenni, azért, hogy nehogy további károsodása legyen. De addigra már több 100 000 forintja eltűnt. És ez egy olyan eset, ami bárkivel megeshet. Tehát nem függ attól, hogy nekünk sok pénzünk van, vagy kevés pénzünk van, akik éveken keresztül spórolják a pénzüket, és vigyáznak rá, és bíznak benne, hogy egy bankban van a pénzük, és akkor biztonságban van, de arra nem gondolnak, hogy ők maguk is a mai világban már könnyen hozzáférhetnek a pénzükhöz elektronikus úton, azért, hogy tudjanak velük a pénzükkel foglalkozni, tudják azt kamatoztatni, befektetni, fizetni. Viszont ez, hogy könnyen tudjuk ezeket a dolgokat használni, ez azt is eredményezi, hogy akik ezzel vissza akarnak élni, azok is könnyebben juthatnak hozzá, ha mi elővigyázatlanok vagyunk. A konkrét esetnél egyébként érdekes volt, hogy az illető még büntető feljelentést is tett, azért, hogy a nyomozó hatóság utána járjon. De kiderült, hogy valahol, Indiában fizettek egy kártyával, és Indiában egy üzletben kártyával fizettek, és így tűnt el az a több százezer forint. Megdöbbentő. Hogyan lehet ezt az egészet kivitelezni? Hogyan lehet ezt megoldani, vagy hogyan lehet egyáltalán ez ellen védekezni? Általában ezen gondolkodom én is, és mások is ezt kérdezik tőlem. Akkor, amikor már visszafejti az ember az eseményeket, akkor el fog jönni arra, hogy az első hiba az talán az volt, amikor egy kártya feltöltésnél egyszerűen csak a keresőmotort használtuk. Mert hogy a keresőmotor az általában valóban a legrelevánsabb, a legjobb találatot fogja kihozni első helyen. De hát ezt azért lehet befolyásolni. Vagyis, ha valaki csaló, akkor megpróbálja az első helyre betenni az áll hamis oldalt. Mert hogy az is nyilvánvaló, hogy nem egy igazi oldalon próbálta feltölteni a telefonkártyáját, hanem egy hamis oldalon. Valaki készített egy oldalt, amiben pontosan lemásolta a szolgáltatónak az oldalát, és minden nagyon hasonló volt. Ez számtalanszor fordul elő. Nálunk is rengetegszer vannak hasonló ügyek. Lehet tapasztalni azt, hogy onnan tudom csak meg, hogy hamis az oldal, hogyha elkezdek azért itt-ott kattingatni, mert például nem lesz rajta kapcsolat, nem lesznek rajta szabályzatok, bizonyos funkciók nem elérhetőek, és akkor egyből tudom, hogy ó, ez egy klónozott oldal, ez egy hamis oldal, de hát ki szokott ennyit kattingatni? Általában nem. Akkor mi az, amit mégis meg tudunk tenni? Például az, hogy megnézzük, hogy milyen hosszú az a cím, amit kidobott, az a HTTP cím. Mert általában a szolgáltatók, és különösen a nagy szolgáltatók képesek arra, hogy megvegyék a rövid és megfelelő címeket, amelyekben nincsenek nagyon extra karakterek. Akkor már elkezdhetünk gyanakodni, hogyha hirtelen azt tapasztaljuk, hogy nagyon hosszú az a felső cím ott a címsorban, és ráadásul teli van mindenfajta karakterekkel, mert az arra utal, hogy hát ez nem egy eredeti oldal. Általában mondjuk úgy, hogy a szolgáltatók meg tudják venni azt, hogy könnyen megjegyezhető legyen a címük. Ne pedig olyan, amiben nagyon sok karaktert kell beütni, különösen ne valami extra karaktereket.
Akkor megint csak oda jutunk, hogy ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a valódi és a hamis között, tudni kell, hogy hogyan néz ki a valódi, tehát kell nekünk tudás. Mert hogyha van tudásunk, akkor nyilván ezeket fel tudjuk ismerni. Viszont annyi információ halmaz, meg annyi információ cunami, ahogyan szokták a fiatalok mondani, ömlik ránk, rengeteg információ is, hogy ezekből szeretnénk a legjobbat kiválasztani. Hát, akkor mi legyen az iránytű, ami segíthet hozzá?
Nagyon nehéz, mert hiszen, ahogyan említette, ott vannak a vágyaink, hogy szeretnénk mindannyian elérni minél több dolgot, szeretnénk szép ruhákat, jó technikai eszközöket, szeretnénk mindezt nagyon olcsón, szeretnénk nagyon finom parfümöt venni, aminek tökéletes az illata, és lehetőleg azért ne kerüljön 1-2 ezer forintnál többe, pláne, hogyha látjuk, hogy ott van 100 oldal, ahol meg lehet venni 1-2 ezer forintért is. Ezek azok, amikor a vágyaink elkezdik felülírni a józan eszünket. Mert hiszen azt gondoljuk, hogy csak lehet, hát biztos, hát másnak is bejött. Én vagyok az az ügyetlen, akinek nem fog sikerülni az, hogy hozzájussak a legjobb ajánlathoz. És nagyon érdekes, hogy akkor, amikor a csalók például próbálkoznak, akkor ezek a megtévesztésnek a trükkjei, hogy nyomás alá helyeznek minket. Mégpedig olyan nyomás alá, hogy most kell gyorsan döntened, utolsó darab, nincsen több idő rá, most kell eldönteni, hogy azt megveszed-e azt az árut. Vagy volt olyan eset, ahol például a bank biztonsági szolgálat írt egy üzenetet, hogy támadás érte a számlaszámát, és ezért fontos, hogy adategyeztetést végezzünk, mert hogy amennyiben ezt elvégezzük, akkor a továbbiakban meg tudjuk védeni a te számlafiókodat. És egyből akkor, amikor a tegeződés például szerepelt az üzenetbe, akkor már hirtelen föl lehet kapni az embernek a fejét, hogy hát igen, a szolgáltatók azok nem szoktak ilyen nagyon bratyizósak lenni, pláne nem pénzügyek esetén. De itt is megvan az, hogy az ember egyből elkezd gondolkodni, hogy jaj, valamilyen támadás érte a fiókomat, és gyorsan kell valamit lépnem, és hirtelen megadom az adatokat. Van, amikor például ugyanezt telefonon hajtja végre például a csaló, és vannak olyan esetek, amikor éppen a meggyőzésnek az az eleme, hogy nem csak ő maga mondja el, hanem azt mondja, hogy átkapcsolok a szakértőhöz, aki elmondja, hogy hogyan tudják végrehajtani az ön számlája ellen például a támadást. Ezért fontos, hogy egy biztonságos számlára utaljuk a pénzt, kérjük, hogy az ehhez szükséges adatokat közölje. Nyilván megint csak azt tudom mondani, hogy egy szolgáltató soha nem fog minket felhívni, hogy telefonon közöljük az adatainkat. Miért nem fogja? Mert hiszen ő sem lehet biztos abban, hogy mi megfelelő adatokat fogunk közölni. Adatbiztonsági szempontból sose lehet tudni, hogy pontosan ki van a túloldalon. Nem így szokott történni. Tudhatjuk, hogy valamilyen susmus van.
Feltehetjük azt a kérdést, hogy kinek hisznek az emberek? Hiszen most mondhatjuk azt, hogy a teremtő is folyamatosan mondja, és azért láthatjuk a világ történéseiben is, hogy meg ahová ugye jutottunk, vagy haladunk, amerre haladunk, hogy nagyon nem hisznek az emberek, nem mindig annak hisznek, akinek kellene. És ugye mindig szokták mondani, hogy, és ez egy nagyon jó megfigyelés, hogyha nagyon sok ember bizonygatja az ő igazát, akkor honnan lehet megtudni, hogy kinek van igazsága, hiszen mindenki mondja, hogy neki van igaza. Bíró úr szerint honnan lehet megtudni, hogyha mindenki az igazát bizonygatja, és lehet, hogy mindenkinek van igaza valamennyire.
A tárgyalóteremben könnyű, vagy nem olyan nehéz, mert hogy alapvetően ezért találták ki a jogszabályokat, és azért mondjuk azt, hogy az igazságszolgáltatás az sokszor lekicsinylően mondják, hogy jogszolgáltatás. De alapvetően a jogszabályok adnak egy mércét, és ez a mércéhez igazítjuk a dolgokat. Akkor, amikor az életemben kell döntéseket hozni, akkor én nagyon nehezen tudok dönteni. És nagyon sokszor előfordult már velem az, hogy teljesen egyszerű dolgokban nehezen tudtam döntést hozni. Valahogy a tárgyalóteremben otthonosabban tudom ezt megtenni, vagy többet tanultam ezt, több technikát sajátított el ott az ember. De akkor, amikor választani kell, akkor nekem mindig a fákról szóló példabeszéd az, ami eszembe jut, hogy a gyümölcséről ismerszik meg a jó fa, mert hogy a tövisbokor az nem terem fügét, és nem terem szőlőt. De egy nagyon érdekes világ van valóban, mert hogy azt azért lehet tapasztalni, hogy nem mindig azokat az információkat kapjuk meg, amelyeket igazán szeretnénk, vagy amelyek igazak, hanem nagyon sok a hamis információ, nagyon sok az álproféta, talán ez is igaz. De igen, ilyen világban élünk, hogyha fölmegyünk egy internetes oldalra, lehet, hogy nincsen rajta egyetlen egy igaz kép sem. Sem a fényképek, mindent lehet módosítani, a hangot, az arcot, a beszédet. Valahogy a mai világban éppen az, amikor két ember találkozik, és elkezd egymással beszélni, és személyes kapcsolata van, az olyan szinten felértékelődött, annyival több lett, mint bármi, amit interneten vagy számítástechnikával el lehet érni. Éppen ezért. És csak gondoljunk bele abba, hogy akkor, amikor kimegyünk egy mezőre és szétnézünk magunk körül, vajon hány pixelt látunk, hány apró feldolgozott adatot, és azt mind mi dolgozzuk fel az agyunkkal. És ehhez képest ezt, hogyha vissza kellene adni digitális szinten, elképesztő mennyiségű dolog. Mindaz, amit a látásunkkal, a szaglásunkkal, az érzékelésünkkel, ezeket mind a Jóistentől kaptuk ajándékba, és nem is kell érte a legtöbbször fizetni. Néha azért, hogy az ember ki tudjon mozdulni otthonról, azért kell, de valójában ezek csodálatos dolgok. És akkor, amikor az igaz és a hamis dolgok megkülönböztetését a fákhoz és a gyümölcsükhöz hasonlítottam, akkor van egy nagyon-nagyon kedves történet a Bírák könyvében, amikor a fák királyt akarnak választani. Azt a történetet nagyon szeretem, mert nagyon sokszor tapasztaltam igaznak az életemben. Ez az, amikor elmennek a fák először a olajfához, és megkérdezik, hogy olajfa, lennél-e a királyunk? És azt mondja, hogy de hát ott van az olajam, és én szolgálom ezzel az embereket, és az áldozat bemutatásánál szükség van rá ahhoz, hogy felkenjenek valakit. Hát én nem tehetem meg, hogy közöttetek járjak, és én ott királykodjak, hát nekem feladatom van. Aztán mennek tovább, és elmennek a fügefához, és azt mondja a fügefa, hogy de hát édes gyümölcsömet, amivel örömet okozok másoknak, lecseréljem arra, hogy uralkodok, és másoknak utasításokat adok, de hát nekem feladatom van, én megédesítem az emberek életét, hát én nem tehetem ezt meg. És aztán elmennek a szőlőhöz, és a szőlő pedig azt mondja, hogy hát a borom, ami ajándék az embereknek, és vidámságot hoz az életükbe, azt lecseréljem arra, hogy én uralkodok. Hát nem tehetem ezt meg. Végül elmennek a tüskebokorhoz, és a tüskebokor azt mondja, hogy jó, leszek a királyotok. Pihenjetek meg az árnyékomban, de ha nem teszitek, akkor Libanon cédrusai égessen el titeket a tűz. Érdekes, hogy azok a hasznos fák, akik próbáltak segíteni, azok olyanok, hogy ők tudják a feladatukat, és úgy betöltik a feladatukat. Akik pedig csak másképpen állnak hozzá, azok inkább csak pusztulást okoznak maguk körül. És ez ugyanaz a példabeszéd, hogy a jó fát azt a jó gyümölcséről ismerjük meg. Azt is észre fogjuk venni szerintem az életünkben, hogy vannak olyan emberek, akik körül úgy alakulnak a dolgok, úgy szeretet van körülöttük. És ez különbözteti meg, azt gondolom, nagyon sok katolikus embernek az igazi csendben elvégzett munkáját, ami nincsen kirakva, nincsen hirdetve, hogy olyan szépen alakulnak körülötte a dolgok, és értékek keletkeznek körülötte.
Igen, ahogy mondhatjuk, hogy áldás van rajtuk, és hogy rendeltetésszerűen élik az életüket. És hogyha valóban így éljük a rendeltetésszerűen, éljük a mindennapjainkat, akkor csomó mindent fel tudunk ismerni. Ugye a negatív dolgokat, vagy amik meg akarnak bennünket téveszteni. És egy kicsit akkor visszakanyarodva, hogy szabad legyen a gazda, hogyha sok igazságot mondó ember van, hogy mindenkinek ő az igazsága, és nagyon akarják bizonygatni, akkor megfigyelték, hogy annak van az igazi igaza, tehát a teljes igaza, aki a legüldözöttebb. És hogyha megnézzük azt, hogy Jézusnál nem ugyanígy volt, hiszen ő semmi rosszat nem tett, ő büntelen volt, és az emberek előtt is jót tett, segítette őket, gyógyított, tanított, és hogy hát kit akarnak leginkább elnémítani, azt, akinek igaza van. És hogy ezek is nagyon igazak lehetnek a megtévesztésnél, hiszen aki meg akar téveszteni, ahogy mondta a bíró úr, nagyon rövid időt adnak nekünk, hogy tudjanak dönteni, nagyon befolyásoló erejük van, nagyon akarnak ránk hatni, időnyomást, majdnem már szinte kényszert ránk áldozni, ez az egyik formája, másik pedig nyilván, amikor a hiányérzetünket vagy a vágyainkra akarnak ráerősíteni. És hogy ezeknek az útvesztőiben milyen jó, hogyha van nekünk egy iránytűnk, a tudás, a hit, ami segíthet bennünket ebben az összegubancolódott értékrendválságban egy kicsit eligazodni. És van-e még ehhez egy olyan bibliai idézet, amit még hozott a bíró úr, még a fákon túl?
Az az igazság, hogy egy történet van, ami még ilyenkor mindig eszembe szokott jutni, és ez pedig az okos intézőnek a története, amit azért szeretnék elmondani, mert talán már többször hivatkoztam rá, de ez egy nagyon megfontolantó dolog, mert hogy a csalást azt mindig rossz dolognak tekintjük. De valójában egyébként nem mindig olyan rossz dolog a csalás. Még abba is lehet, még azt is lehet valahogy jól csinálni. És a okos intéző története az, amikor ugye a intézőt feljelentik, hogy eltékozolja az ura vagyonát. És elkezd gondolkodni, hogy hát, és ez annyira tipikus, és annyira az én életemre is igaz, hogy hát kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Ezt nyugodtan kiírhatnám én is, mert sajnos kapálásba pedig apukám nagyon-nagyon készült, de próbálkozott, ő tanított, de nem voltam jó kapálásba. Na, az intéző is így van vele, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, mit tegyek? És oda hívja az urának az adósait. Mindenki előveszi az adós levelét, és mindenkivel kevesebbet irat rá. Lényegében mit csinál? Egy csalást követel. Mégpedig az urával szemben. Korábban eltékozolta a vagyonát, most ugyanazt teszi, de most tudatosan. Miért? Azért, mert készül rá, hogy majd ezek a személyek, akiknek ő segített, majd neki is segíteni fognak. Egy cél érdekében feláldoz bizonyos dolgokat. És Jézus biztos, hogy nem a csalást dicsérte meg ebben a történetben, hanem azt, hogy a világ fiai, azok néha nagyon okosan tudnak a céljuk érdekében tenni. És hogy nekünk is ugyanilyen okosnak kell lenni a céljaink érdekében. Ahhoz, hogy eljussunk az üdvösségre, ahhoz okosnak kell néha lenni. Ahhoz néha csalafintának kell lenni. És ez a csalafintaság, ez soha nem másoknak a megkárosítására kell, hogy szolgáljon, hanem arra, hogy mi minél közelebb kerülhessünk az örök élethez.
Köszönöm szépen, bíró úr, kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, 2025. április 2-án elhangzott adásunk ismétlését hallották. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Krisztusnak, az örök főpapnak megváltói áldozata reménységünk alapja címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Most a zsidókhoz írt levél tanításával, azon belül is, különösen a 10. fejezetben található reménységgel kapcsolatos megfogalmazásokról, kijelentésekről elmélkedünk. Néhány általános tudnivaló. A zsidókhoz írt levél ilyen neve is van, hogy a Héber levél az új szövetségbe kanonizált, vagyis az új szövetségbe elfogadott, a Szentlélek által sugalmazottnak tartott írás. A szerző és a címzettek személyéről a modern bibliakutatók nem jutottak megegyezésre, de nem Pál apostolhoz kapcsolják a levelet. Szerzőjét ismeretlen személynek tekintik, és a levél Pál stílusának szándékos utánzásával íródott. Néhányan azt mondják, hogy talán a 70 tanítvány közé tartozó Priscilla és Aquila a szerző, akik Pál apostollal dolgoztak együtt. A levél keletkezési ideje az első század. Tisztelt rádióhallgatók! A zsidókhoz írt levélnek egyedi stílusa van, tehát, és különösen arról tanít, hogy milyen nagy különbség van az ószövetségi áldozatbemutatások és Krisztus áldozata között. Jelesül, Jézus Krisztusnak a keresztáldozata végtelenül felülmúlja azokat az állatáldozatokat, amelyek nem tehették igazzá, nem tehették a hitben, erkölcsben nagyobbá az embereket, mivel erre egyáltalán nem volt erejük, hiszen ezek az áldozatok nem Isten erejét hordozták magukban. Nem úgy az Isten fiát illetően, aki a testét és a vérét adta értünk. És most nézzük a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből azt a részt, amelynek a címe, a nagybetűs címe, hitbeli hűség, és ezen belül a buzdítás az állatotosságra című részt vesszük. Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Főpapunk is van, akit az Isten a népe fölé rendelt. Járuljunk át hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendületlenül, most egy csodálatos rész következik, reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jó tettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítjuk egymást, minél közelebb érzitek a napot. Tisztelt rádióhallgatók, ez a hallott rész a 10. fejezet 19. versétől a 25. versig tartó rész volt, és most egy másik szakaszt is kiemelek, a 32. verstől a 36. versig tartó részt. Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytáltatok. Részint szidalmazásnak és szorongatásnak voltatok kitéve, részint közösséget vállaltatok azokkal, akik hasonlóképpen szenvedtek. Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását is örömmel elviseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Állatotosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek. Eddig a második szakasz idézése. Tisztelt rádióhallgatók! A reménység a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében úgy ragyog föl előttünk, hogy a szerző azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak, az örök főpapnak a teste most már az a függöny, amelyen beléphetünk, vagyis az ő szentséges szíve, amely a megváltásunknak egyik jelképe, és amelyből vérét ontotta üdvösségünkért, örök életünkért, az út a mennybe, az atyához. Hitből fakadó bizalommal járulhatunk Krisztushoz, hiszen a keresztség szentségében megtisztultunk a rossz lelkiismerettől, az örök főpapnak, mert ez a hangsúlyos a zsidókhoz írt levélben, Krisztus a mi főpapunk, aki pap, áldozat és áldozati oltár is egyúttal. Mind a három igaz rá csodálatos módon. És mivel ez így van, ezért a keresztség szentségét elrendelve megtisztulhatunk a rossz lelkiismerettől, ebben a szentségben részesülve, azért, mert vízből és szentlélekből újjászületünk. Vízből és az atyának és a fiúnak a lelkéből. A szent szerző buzdít bennünket, tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Vagyis az Úr Krisztus és az ő áldozata, az ő papsága a legfőbb biztosítéka annak, és a leginkább mutatja meg azt, hogy az Isten hűséges, ami az egész Ózövetségben is jellemző volt. Jávénak a heszedje, amire az ember az életét, a hitét, a felebaráthoz való viszonyát és önmagához való viszonyát alapozhatja. Tehát mi, nekünk megvan a látható, fogható biztosítékunk. Nekünk minnyájunknak, keresztényeknek. Tisztelt rádióhallgatók! A 23. versben folytatja a szent szerző a gondolatmenetet, és kiteljesíti. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Igen, itt van a megkoronázása a reménységgel kapcsolatos állásfoglalásunknak, akkor tudjuk megvallani a reménységet, ha bizalom van bennünk, ha türelem és állatotosság, és a türelem, bizalom, állatotosság megtermik gyümölcsüket, szeretetre és jótettekre tudjuk buzdítani minden embertársunkat.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.